Változás vagy állandóság? Ez itt a kérdés. Légy szíves, erre vezess tovább ezt a gondolatot.
Hát igen, ez egy komoly dilemma. Megpróbáljuk ebbe a 45 percbe körbejárni, de mielőtt belevágunk, szeretnék egy mondattal bemutatkozni nektek. Sokotokat ismerlek, akik itt elől ülnek, benneteket jobban, akik hátul, van, akivel most találkoztam először, hátul is ülnek olyanok, akiket ismerek. De nem biztos, hogy tudjátok mindannyian, hogy ki vagyok, és milyen alapon beszélek itt most nektek. Sára nővér vagyok, Isten és a szüleim gyermeke, a testvéreim nővére, keresztmami, szerzetes nővér, 25 éve 8 boldogság közösség tagja, tanár, lelki gondozó, szupervízor. Most körülbelül ezek azok a szerepek és az identitásomat meghatározó és formáló körülmények, amikből itt szeretném körbejárni veletek, hogy én mire jutottam a mai napig a változással kapcsolatban. Nem ígérek nektek, én sem, ahogy Veronika sem, tuti receptet. Arra hívlak meg benneteket, hogy járjuk körbe, mi is ez a változás, ez a bűvös szó, aminek azért valljuk be őszintén, van egy vonzása, de ha belegondolunk, akkor lehet bennünk egy fönntartás is, hogy is vagyok én ezzel a változással. Szóval arra hívlak benneteket, hogy nézegessük, mint ezen az asztalon is vannak tárgyak, nézzük meg, hogy mi is ez, a sok minden, ami itt van. És mielőtt belevágunk, a telefonomat letettem most az előbb, de tegnap jött egy hír a telefonomra, hogy lehet frissíteni, ha rányomok egy gombra. Biztos van ilyen élményetek nektek is. És hát ilyenkor a telefon fölkínálja, hogy újabb funkciókkal ajándékoz meg a dizájnot, a képernyőn sokkal szebb lesz, és akkor szeretjük frissíteni a telefont. Arról is van élményem, hogy amikor már nem lehet frissíteni, mert nem fér rá valami, túl régi a készülék, akkor hát letesszük, és akkor keresünk egy másik telefont. Ilyen világban élünk, és olyan világban élünk, amelyik meghív bennünket a fejlődésre, azt mondja, hogy képezd magad, a munkaerőpiacon is többet fogsz érni, hogyha ezt és ezt a képzést elvégzed, de a szerzetes közösségünkben is úgy élünk, hogy ez egy téma nálunk, hogy hogyan lehet folyamatos képzésben lennünk. De mi is ez a fejlődés? Mi is ez a változás? Mi is ez a növekedés? Honnan, hova lépek, mozdulok? És egyáltalán honnan tudom, hogy éppen fejlődésben vagyok, vagy arra szükségem van? Hérakleitosztól egy idézet, valószínűleg sokan ismeritek, az egyetlen állandó a változás maga. És egy francia közmondást is hogy hozzak ide, milyen francia közösség tagjai vagyunk. Plus ça change, plus c'est la même chose. Minél inkább változik, annál inkább ugyanaz. Szóval úgy tűnik, hogy természete ennek a két fogalomnak, állandóság és változás, különböző vagy ellentétes. Mégis én szeretnélek meghívni benneteket arra, hogy próbáljuk meg együtt értelmezni a változást és az állandóságot. Talán hallottatok Vaclavikról és a munkatársairól, ők írtak egy könyvet ezzel a címmel, hogy Változás. Nálunk Magyarországon 90-ben jelent meg ez a könyv, tehát nem a legfrissebb szakirodalom. Mégis amikor én most szupervízornak képződtem, ez az egyik kötelező olvasmányunk volt. És Vaclavik azt mondja a munkatársaival, hogy nagyon izgalmas úgy nézni a dolgokat, hogy nem firtatjuk a mi érteket, hanem azt nézzük meg, hogy mik a tények, amik most az itt és mostban engem meghatároznak. Hogy sokkal izgalmasabb azzal foglalkozni, ami itt és most van, mint okokat keresni. Ők hivatkoznak egy osztrák filozófusra, Wittgensteinre, aki ezt már kimondta, hogy a magyarázatok egyszer véget érnek, és nézzük inkább a tényeket. Hogy megértés nélkül is el lehet mozdulni a változás felé. Nekem ez egy ilyen kopernikuszi fordulat volt, és Vaclavék a társaival együtt azt mondja, hogy ha feltételezzük, hogy ebben a jelenlegi pillanatban itt van egy helyzet, akkor megnézhetjük, hogy mi történik itt és most ebben a helyzetben, és ők azt mondják, hogy a változás az mindig valami eltérés a normától, és arra hívnak, hogy amikor én azt érzem, hogy belül mozdulok, akkor nézzem meg, hogy mi mozdít, mi az az eltérés, ami mozdít engem egy változás felé. A változásunk egy fejlődés. És amikor fejlődünk, Isten meghív bennünket arra, egy német ciszter atyától hallottam ezt, hogy mindaz, amit mi megtehetünk, azt készítsük elő magunkban. Azt mondta ez a német ciszter atya, nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy igazából az istáló az istáló marad. Tehát lesznek benne szagok, lesznek benne állatok, de a mi dolgunk, a mi meghívásunk az, hogy készítsük elő ezt az istálót arra, hogy megszülethessen benne Krisztus. Szóval változás és állandóság. A történelemben, ha megnézzük, akkor a változás az mindig úgy kezdődött, hogy voltak emberek, akik ugyanarról a valóságról elkezdtek másképpen gondolkodni. És azt mondták az egyik pillanatban, hogy jé, hát ezt a történetet, ezt lehet más irányból is nézni. Az állandóság az ott van a világunkban, tehát van egyfajta ciklikusság, de az ember az egyetlen személy, aki képes arra, vagy létező, aki képes arra, hogy reflektáljon arra, ami van. Azt mondja, hogy visszanézek a múltra, és átgondolom, hogy mi is történt velem, vagy mi történt a történelemben, és előre nézek, tervezem a jövőt. Megnézem, hogy mit és hogyan tudok tenni. Ez megkülönbözteti az embert a többi létezőtől. Ha tovább megyünk, a Szentírásban is a nagy dolgok azok Istennél kezdődnek, és Isten az, aki képessé teszi az embert arra, hogy valami újat hozzon a világba. Istennek az eredendő terve az, hogy kinyilatkoztatja magát az embernek, bizonyos személyek kapcsolatba lépnek Istennel, akiknek az élete úgy megváltozik, hogy elmennek a többi emberhez, és elmondják nekik az örömhírt, és ettől a többi embernek is megváltozik az élete. Róluk mondja Jézus, hogy ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Tehát valami minőségi változás történik. Isten a saját képmására teremtett bennünket, és felelőssé tesz bennünket. Felelőssé tesz arra, hogy készítsük elő az istálót, hogy megszülethessen bennünk. Istenben életváltoztató erő van. Ő Krisztus. Krisztuson keresztül mutatja meg nekünk Isten a művét, Krisztuson keresztül jön a változás az életünkben. Hogyan? Úgy, hogy mindaz, ami Isten tulajdonsága, az egyre inkább belsővé válik, és a miénk lesz. Isten maga tesz képessé bennünket a változásra, és arra, hogy párbeszédbe lépjünk vele. Nagyon szeretem ezt a belső képet, amit egy imában kaptam, hogy mi is az állandóság és a változás Istenben és a mi életünkben. És valahogy úgy láttam ezt egy pillanatban, hogy olyan Isten állandósága bennünk az életünkben, mint egy folyómeder, és ez a folyómeder ez megtartja a hullámzásainkat, az útkereséseinket, a változásban levésünket, de hogy van egy bizonyosságunk arról, hogy ez a folyómeder egyszer kitágul, és hogy maga a folyó is eljut a rendeltetésének a helyére, az óceánba. Nagyon szeretem Fodor Ákosnak ezt a versét. Új szemmel nézni a régi képre, ez a mi alkotásunk. Erre hívtak meg bennünket a Vaclavék és csapata, Amikor azt mondják, hogy a rendszeren belül, ugye Václavi körrendszer elméletnek a létrehozója, azt mondja, hogy megkülönböztethetünk első és másodfokú változást. Az első fokú változás az olyan, körülbelül, mintha én ide jönnék az asztalhoz, és itt mozdítanék néhány tárgyat, eltennék egy másik helyre. Látszólag túl sok minden nem történik, a tárgyak egymáshoz viszonyulása az megváltozik, de lehet, hogy nem mindenki veszi észre, hogyha ide jön az asztalhoz, hogy volt némi átrendeződés. Tehát a változás az a rendszeren belül marad. És van a másodfokú változás, amit én most azért hozok ide nektek, mert én felfedeztem benne egy izgalmas mondatot. Azt mondják Václavikék, hogy a másodfokú változásban egy pillanatban megjelenik egy olyan logikai ugrás, amit nem lehet kiszámítani. Azt mondják, hogy ők így nevezik, ez a megvilágosodásnak a pillanata. Mi keresztények hagy mondjuk ezt a kegyelem pillanatának. Amikor a rendszeren kívülről érkezik valami hatás, úgy képzeljétek ezt el, mint amikor egy művész érzi, hívása van arra, hogy létrehozzon egy művet, egy alkotást, és egyszer csak megjelenik neki a fantáziájában az a kép, és képesnek érzi magát arra, hogy ezt létrehozza, vagy amikor hosszú ideje történik egy kutatás, és egy pillanatban átfordul, és létrejön egy új változás, és megváltoztatja a rendszert magát. Tehát nagyon izgalmas, mert ugye a társadalomtudomány is úgy véli, hogy a változással kapcsolatban van egy pillanat, amit nem lehet előre kikalkulálni. Ami egyszer csak megjelenik, és rejtélyes módon megváltoztatja a rendszert egészben. Érdemes mégis úgy tekintenünk a változásra, hogy a változás ez nem egy lineárisan, folyamatosan működő, dinamikus történés, hanem olyan, mintha az életünkben lennének ilyen csomópontok. Aztán valamikor ezek ilyen sűrűbben jönnek elő, ezek a csomópontok, és sok csomópont hirtelen oda kerül egymás után, de alapvetően az életünk az úgy tűnik, hogy úgy alakul, hogy van egy stabil állapot, utána van egy ilyen kicsit szétesés, de az organizáció, aztán ez újra rendeződik, és aztán ez az újra rendeződés jó esetben egy erősebb minőséget, egy erősebb belső állapotot hoz magával. Létrejön egy új minőség jó esetben. De kell nekünk mindig változás. Mert ez a változás ezért nagyon könnyen beránt bennünket, de nem biztos, hogy mindig kell változás az életünkben. Nagyon fontos arra figyelni, hogy mikor van itt az a pillanat, amikor a változásnak itt van az ideje. És van, amikor nincs szükség arra, hogy változtassunk, hanem egyáltalán csak arra hív bennünket a Jóisten, hogy egy elköteleződésben például megújuljunk. És nem arra, hogy azt lecseréljük, vagy megváltoztassuk, vagy egy új helyzetbe hozzuk magunkat. Tehát nagyon izgalmas ez a folyamat, hogy vannak csomópontok, amik ilyen erőpontok az életünkben, de egyébként vannak érlelődési időszakok. Én most szeretném a figyelmeteket ide hívni az érlelődésre. Az érlelődés az az időszak, amikor tudatosítjuk magunkban, hogy valami változás történt az életünkben. Ezt nagyon sokszor ilyen retrospektív tudjuk megtenni, hogy jé, valami összeállnak részletek, és felfedezem, hogy bennem egy új látás megszületik az életemmel, vagy valami mással kapcsolatban. Nyilván vannak olyan fizikai változások, amik nagyon látványosak. A közösség most alapít Pécsen, ez egy látványos változás. Budapesten össze van csomagolva sok minden. De vannak nagyon finom belső működéseink, amik egy pillanatban teszik lehetővé a változásnak a fölismerését egy együttállásban. Szóval, hogy van érlelődési időszak bennünk, amikor egyfajta készületben vagyunk, de hogyan érdemes ezt a készületet eltölteni, ezt az időt? Egy Robert Audrey nevű író azt mondja, hogy mi alatt az elérhetetlent űzzük, lehetetlenné tesszük a megvalósíthatót. Ezt azért hoztam ide nektek, mert van egy ilyen másik bűvös fogalom, a reziliencia fogalma. A reziliencia, ez egy ellenálló képességünk, ez bennünk van, ez a tulajdonság, és abban segít nekünk, hogy amikor ezek a látszólag nyugodtabb időszakaink vannak, akkor készüljünk arra, ami bennünket kibillent majd egy bizonyos ponton ebből a nyugalomból. Tehát ez a képességünk, ez a tulajdonságunk megengedi nekünk azt, hogy amikor akár egy olyan helyzetbe jövünk, hogy az nekünk kényelmetlen, szorongató vagy fenyegető, akkor mi képesek legyünk a megküzdésre úgy, hogy a lehető legkisebb hatással legyen ránk a rossz vagy a nehéz. Ez egy olyan képesség, tulajdonság, ami bennünket kreatívvá tesz és rugalmassá tesz ezekben a változási időszakokban. De ehhez arra van szükségünk, hogy keressük magunkban azokat a belső tulajdonságokat, képességeket, amikkel érdemes foglalkozni, amiket érdemes kimunkálni magunkban. És a rezilienciához tartozik még az a plusz, hogy amikor rugalmasak, kreatívak vagyunk, tehát egy ilyen működésben vagyunk, és ezt a képességünket erősítjük magunkban, akkor képessé válunk arra is, hogy amikor valami problémával találkozunk, akkor az bennünket ne rántson be. Tehát, hogy legyen egy távolságtartás a probléma és közöttem. A másik, amiben segít a reziliencia, az az, hogy legyenek olyan nézőpontjaim, amikből meg tudom vizsgálni azt a konkrét helyzetet különböző perspektívákból. És abban is segít, hogy adott esetben én perspektívát váltsak. Ez miért fontos? Azért fontos, mert hogy lehet az életünkben is, van is, azt gondolom mindenki életében, olyan helyzet, amit nem tud most megváltoztatni. És ettől még neki nagyon kényelmetlen benne lenni abban a helyzetben. Ez lehet egy olyan munkahely, amit még nem tudtunk lecserélni, lehet egy olyan családi helyzet, amiből nem fogunk tudni kilépni, mert ránk szorul valaki, és törődnünk kell vele. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Mi ez a perspektíva váltás? A helyzet ugyanaz marad, abban tudom Isten segítségét kérni, hogy én tudjam egy új nézőpontból látni ezt a helyzetet. Mert hogy hagyj lépjünk tovább a pszichológiából, hogy nekünk keresztényeknek a reziliencia az az imádság. Az imádságban nyílik meg egy olyan belső tér, ahol én képes vagyok arra, hogy beengedjem Isten perspektíváját az életemben. Hogy egy olyan nézőpontból tekintsek arra, ami történik velem, ami Istennek a perspektívája. És amikor én imádságban ezt a belső képességemet engedem, hogy megdolgozódjon Isten szeretete, irgalma, jelenléte által, akkor én felfedezhetek magamban egy lelki erőt, ami hirtelen csak úgy megjelenik az imádságban. Felfedeztetem azt, hogy ugyanezt a helyzetet lehet másik nézőpontból nézni, és azzal éne, hogy egy másik jelentést tulajdonítok a nehéz helyzetnek, lehet, hogy megjelenik benne egy érték, amit én egyébként nem látok benne, mert hogy nehéz helyzet továbbra is. És képessé vagyok ilyen módon összefüggéseket látni ebben az isteni erőtérben, az életemmel, önmagammal, vagy egy helyzettel kapcsolatban. Tehát nagyon izgalmas ezt a rezilienciát úgy nézni, hogy a mi esetünkben, akik keresztények vagyunk, nekünk ez az imádság. És a reziliencia szó az a resalire latin kifejezésből jön, ami azt jelenti, hogy előre, hátra mozgok, feszülök, de nem török el. Tehát, hogy olyan, mintha ez az imádság, ami a mi reziliencia gyakorlatunk, ez segítene abban, hogy legyen egy tere ennek a belső, akár feszülésemnek is, de ne törjek bele ebbe a nehéz helyzetbe, hanem érezzem meg benne Istennek a perspektíváját, a megtartását, az irgalmát, a szeretetét. Kundera mondja, hogy az ember a legsötétebb reménytelenség pillanataiban is a szépség törvénye szerint komponálja életét. Mi ez a szépség számunkra? Számunkra ez a szépség a Szent Háromságos Egyisten élő jelenléte a szívünkben. Számunkra ez az állandóság a változásunkban Isten. Mit mond nekünk az ige? Az ige azt mondja, hogy bizony én az Úr sose változom. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Bennünk ott van a meghívás, a késztetés, hogy haladjunk, változzunk, alakuljunk, és akkor közben pedig van egy Isten, akitől függ az egész életünk, aki meg azt mondja, hogy hát én bizony nem változok. Én vagyok az állandó és örök Isten. Hogyan van ez, hogy Isten állandó, örök és változatlan? Ha változás szempontjából tekintünk most Istenre, Isten állandóságára, akkor azt látjuk, hogy a változásban mindig van egy változás előtti és egy változás utáni idő. Isten viszont időn kívüli. Ő örök Isten. Nem érinti a változás. Aztán, hogyha változásra gondolok, akkor azt látom, hogy egy változásban mindig van egy, hát jó esetben jó irányba történő változás, egy minőségi megerősödés, vagy lehet egy változás rossz irányú is, de hogy Istenhez nem tesz hozzá semmit már, tehát Isten nem lehet jobb, és nem fog elveszíteni magából semmit. Tehát Isten öröktől fogva jó, ezért nincs szüksége változásra. És a harmadik szempont, amit érdemes így most meghallanunk talán, hogy Isten a minden tudás Istene. Tehát a változás előtt van egy olyan dolog, amit mi nem tudunk, a változás után meg rájövünk, de Istennek nincs szüksége semmi olyanra, amire rá kellene jönnie. Isten a minden tudás Istene. De akkor a változatlan és állandó Isten miért hívja meg az embert a változásra? Van egy nagyon kedves teológus, hát barátunk, távolról barátunk, de Klára nővérrel különösen is nagyon szeretjük. Úgy hívják, hogy Johannes Hartl, és az Augsburg Imádság Házának a vezetője, egy gyerekes édesapa. Ő azt mondta egyszer, hogy a kapcsolatok azok lelassulásból születnek meg. Úgy tudok figyelni a másikra, ha lelassulok, megállok mellette, odaülök mellé, és figyelek rá. És nagyon fontos ez, hogy tudatosítsuk azt, hogy kire figyelünk. Mert amit nézünk, annak hatalma van fölöttünk. Amit látunk, vagy hosszan foglalkozunk vele, az meghatároz bennünket. Hogyha ez Krisztus, hogyha ez Isten, akivel foglalkozunk, akkor előbb-utóbb Krisztus az, aki áttűnik az életünkben. Mi ennek a Krisztussal való találkozásnak a helye? Ez az imádság. Az imádság, amikor kimondom Krisztusnak, hogy itt vagyok, jelen vagyok, és én semmi többet nem tudok megtenni ebben az istállóban, csak azt, hogy kimondom, hogy itt vagyok, jelen vagyok neked, Uram, és minden, ami azután történik, az Isten ajándéka. Azt nem tudom befolyásolni, nem tudom kikényszeríteni. Az valami, ami megtörténik, ahogy Vaszlavikék mondják, valami hirtelen átfordul egy rejtélyes pillanatban. Nézzük meg, hogy van ez egy bibliai helyzetben, egy bibliai történetben. Ismeritek ezt az igét, és biztos mindenki föl is fedezte, hogy ez honnan van, és mi következik most, melyik bibliai szakasz. A szamáriai asszony története, aki a kútnál találkozik Jézussal. És egy a beszélgetés bizonyos pillanatában azt mondja, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg többé, és ne kelljen ide járnom meríteni. Mi is jöjjünk ide ez a kúthoz, és szemléljük ezt a találkozást egy picit így a bokorban elbújva, egy fa mögül, és nézzük, hogy mi történik itt tulajdonképpen. Itt van egy asszony, aki úgy érzi, hogy nem méltó a figyelemre, aki kirekesztett, sok szempontból kirekesztett, abban a korban nem érintkezhet szamáriaiként zsidó emberrel, megítéltetett azért, ahogy él, és egyáltalán egyfajta szégyenben van, úgy alapvetően. Mi történik a kútnál? Jézus oda megy, leül ehhez a kúthoz, és megszólítja ezt az asszonyt. Valami drámai fordulat van már itt az első pillanatban. Ő, aki nem szólíthatná meg ezt az asszonyt, kapcsolatba hívja önmagával. Mit mondtak Vaclavikék? Hogy a változás az a normától való eltérés. Hát itt Jézus elég erősen lebontja azt a normát, ami elválaszt, ami sebez. Azt mondja az asszonynak, hogy adj innom. Megszólítja őt. Az asszony ettől összezavarodik. Nagyon sok érzés lehet valószínűleg benne. A szégyen, az értetlenség, lehet, hogy dühös. Mégis valahogy készen áll arra, hogy kapcsolatba lépjen Jézussal. Nagyon izgalmas, hogyha ezt a bibliai részt elolvassátok, és valószínűleg sokszor tettétek már ezt. Nekem nagyon tetszik, hogy Jézus beszél az asszonynak az életéről. Azt mondja, hogy 5 férjed volt, akivel most élsz, az meg nem a férjed. És valahogy ezt úgy mondja ki, hogy alapvetően ez az asszonynak hát az egyik szégyene, emiatt kirekesztett a környezetéből. Jézus valahogy tényszerűen kimondja ezt az asszonyt meghatározó valóságot. De a figyelmét nem a miértre hívja. Nagyon izgalmas, amikor ezt észrevesszük, hogy nem firtatja, hogy figyelj, miért van ez? Ha a 6. férfival élsz együtt. Nem moralizál, nem ítél meg. Hanem mit csinál Jézus? Azt mondja, hogy mit tegyen az asszony, és hogyan tegye. Nem a miértre kíváncsi, hanem arra, hogy mit és hogyan tegyen ez az asszony. Mit tegyen? Adj innom. És hogyan? Hogyan legyél kapcsolatban velem? Lélekben és igazságban. És mi történik itt az asszonnyal? Valamit felfedez ebből a vonzásból, ebből a gyógyító jelenlétből. Valami átfordul benne. És figyelitek, hogy az asszony nem kezd el magyarázkodni, nem kezdi el szépítgetni a valóságát. Nem próbálja elkenni, hanem egészen nyíltan és egyszerűen azt mondja, hogy igen, ez én vagyok. De hogy Jézus jelenlétében, ahogy Jézus viszonyul hozzá, elkezd gyógyulni egyszerre ez az ő valósága. És Jézus, amikor azt mondja, hogy lélekben és igazságban imádókat keres, akkor az asszony megérzi ebben az intimitásban, hogy ő is lehet az. Érzitek-e a változásnak ezt a hihetetlen intenzitását ebben a pillanatban? Ott van egy szégyennel teli megélés, ott van egy értetlenség, és ott van hirtelen egy olyan átfordulás, ami az asszony egész életét megváltoztatja. Egy teljesen új nézőpontba kerül az önmagához való viszonya. Mivel ajándékozza meg Jézus őt? Azzal, hogy tudja a saját életét egy másik nézőpontból nézni, Isten nézőpontjából. És ezzel az asszony önmagához való kapcsolódása gyógyulni kezd, de itt még nem áll meg a történet, mert a következő az az, hogy Jézus ebben az erős pillanatban, az asszony ebben az erős pillanatban elindul, ott hagyva korsót, csapot, papot, és bemegy a városba, hogy elmondja, hogy ő találkozott valakivel. És nekem nagyon tetszik az a kérdése az asszonynak, hogy ezek után, hogy ilyen erős találkozásban van Jézussal, úgy megy be a városba, a többieknek azt mondja, hogy ő volna a messiás, még nem mondja, hogy találkoztam a messiással, hanem még mindig van benne egy dilemma, még van benne egy kérdés. És nem ez van velünk is? Hogyha rátekintünk erre a beszélgetésre Jézus és a szamári asszony között, akkor egyszerre lehet bennünk is ez a akár szégyenérzet, és lehet az a gyógyulásnak a tapasztalata, hogy hogy vagyok én ott Jézussal ebben a találkozásban, és mi is föltehetjük ezt a kérdést, hogy ennyire egyszerű lenne ez a Jézussal való találkozás? Tehát ez egyszerre egyszerű, és egyszerre abszurd, hogy Isten valamilyen módon minden emberhez, mindannyiunkhoz utat talál. Ez a rendkívüli, hatalmas Isten. De hogy ennek van egy föltétele a részünkről. A föltétele az, hogy mi is oda menjünk a kúthoz, mi is leüljünk a kút patkájára, mi is lelassuljunk, és engedjük azt, hogy Jézus megszólítson bennünket, és megajándékozzon az ő nézőpontjával. És hogyha belelépünk ebbe a lelassulásba, az imádságnak ebbe a csöndjébe, akkor mi is föltehetjük ezt a kérdést, vagy ezeket a kérdéseket, vagy mondatokat, hogy Uram, én vagyok az, aki vágyom a szeretetre, a megértésre. Én vagyok az, aki bár kereslek, de néha nem jó helyen keresem ezt az elfogadást, ezt a szeretetet. És én vagyok az, aki szomjazom, és szeretnék belőled az élő forrásból meríteni. Isten állandóságában hogy történik ez a változás bennünk? Hogy egyre tisztább önmagunkhoz találunk oda, és egyre inkább felfedezzük és rácsodálkozunk a bennünk élő Krisztusra, ahogy ezt a szamáriai asszony is tette, amikor kimondja, hogy te próféta vagy. Keresztes Szent Jánostól hagy idézek, aki azt mondja, az Atya öröktől fogva egyetlen szót mondott ki, csendben mondta ki, és mi is csendben halljuk meg. Úgy tűnik, hogy ez a találkozás a kútnál, a belső kutunknál, ez nem történhet meg másképp, csak úgy, hogy csöndben maradunk Istennel. Hadd hozzak ide egy másik teológust, aki most épp szerzetes lesz, és trappista, és Thomas Keatingnek hívják, biztosan sokan ismeritek a nevét, hallottatok róla, de én nagyon szeretem az ő gondolatait, és ő úgy beszél az imádságról, hogy ez egy elvárások nélküli várakozás, amibe belépünk. Azt mondja, hogy az imádság az elengedés gyakorlata. És ha esetleg láttátok a Chosent, én még nem néztem végig a sorozatot, de rákerestem a szamáriai asszony jelenetre, és nagyon izgalmas, hogy mutatja a kamera külön a korsót, ami ott fekszik a földön. És Keating azt mondja, hogy ez az imádságnak a pillanata az, amikor hagyom, hogy kifolyjanak belőlem a gondolatok. Hogy egyszerűen csak jelen vagyok az élő Istennek, jelen vagyok annak, aki van, átadom a lényemet, a személyem szemléli őt, aki van. ebben a csöndben, ebben az isteni jelenlétben meg történhet az, ami az asszonnyal és a kútnál, hogy lehetek önmagam, lehetek az, aki vagyok, az összes érzésemmel, lehetetlenségemmel, töredékességemmel, örömömmel, reményemmel. Vagyis mi történik, amikor ebben a térben én odaadhatom teljesen önmagam Istennek, akkor kapcsolatba kerülök a saját belső valóságommal. Ez azért nagyon fontos, mert ez a kapcsolat teszi lehetővé azt, hogy Isten mozdítson előre. Ha nem érzékelem, hogy mi van magam bennem, mivel vagyok én most itt, akkor Isten is nehezebben találja meg hozzám az utat. De amikor én kapcsolatba kerülök saját belső valóságommal, akkor egyszerűen megnyílik az a tér, ahol Isten működhet, gyógyíthat, erősíthet, reményt adhat, vezethet tovább. Azt mondja Keating, hogy azért izgalmas ebben a csöndben lenni bizonyos időközönként, mert utána, hogy az asszony is beszaladt a városba, és nem maradt ott a kútnál, utána mi is valahogy képessé válunk arra, hogy a hétköznapi valóságainkban is rácsodálkozzunk Istennek a jelenlétére. Tehát olyan, mintha új színek jelennének meg a képben, és egyszer csak látjuk, hogy ez a kép, hú, lehet, hogy más, mint amit én eddig láttam. Tehát, hogy ami láthatatlan volt, addig az láthatóvá válik. És én ezt nevezném változásnak. Amikor a láthatatlan, a bennünk élő Isten jelenléte, vagy az életünkben való működése láthatóvá válik. Ezekben a pillanatokban mi történik? Az történik, hogy én kiengesztelődöm önmagammal, a másikkal és Istennel. Van olyan, hogy ki kell engesztelődnünk Istennel, mert van bennünk egy értetlenség, egy fal, és idő kell ahhoz, hogy Isten perspektívájából megértsem azt, hogy mi történt egy bizonyos helyzetben. Szóval ezekben a kegyelmi pillanatokban kiengesztelődöm Istennel, önmagammal és a másikkal. Azt mondja Johannes Hartl az egyik előadásában, hogy ha tudjuk azt, hogy szeretve vagyunk, az mindent megváltoztat. Az életünk új fényben tündöklik. Szóval ezekben a kiengesztelődés pillanatokban képessé válunk a szeretet befogadására. Mi változtatta meg a szamáriai asszony életét? Az, hogy Jézus úgy nézett rá, hogy te vagy a szeretett, érték vagy, számítasz, észreveszlek, látlak, fontos vagy nekem. Ebben a szeretetben tudunk mi is gyógyulni. És ez a szeretet titok, hogy mi öröktől fogva szeretve vagyunk, ez a miénk, mindenkinek egyenként. A saját titka az, hogy Isten öröktől fogva kiválasztotta és szereti. És ezt a titkot senki nem veheti el tőlünk. Ezt a legnehezebb pillanatainkban jó tudatosítanunk, hogy van egy titok, ami örökre a miénk, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. És ehhez ennek a titoknak a megértésére viszont időre van szükségünk, mert ez néha abszurd, főleg akkor, amikor találkozunk a bűneinkkel, a töredékességünkkel, akkor nehéz magunkról is elképzelni azt, hogy Isten, hát így, ahogy vagyok, szeret. De Isten ezen túl van jelen a számunkra. Ezt tudjuk magunkról, hogy milyen nehéz figyelni, amikor valakire úgy szeretnénk figyelni, hogy ő megérezze, hogy szeretjük. Az imádságban is ez a fajta figyelem befele és Istenre nem mindig könnyű. És valljuk be, hogy van bennünk egy olyan vágy, bennem biztosan van, hogy olyan jó lenne folyamatosan hallani az emberektől, hogy Sára, szeretünk, Sára, te érték vagy, te, stb. És akkor ezt jó tudatosítani, hogy hát ez így nincs. Ez egy illúzió, mert hogy egy szülő se tudja, szülők, ti ezt jobban tudjátok, folyamatosan azt mondani a gyereknek, hogy szeretlek, 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 elcsépelté is válna ez a szó. Viszont tud úgy ott lenni a gyermeke mellett, hogy a gyermekben van egy bizonyosság arra, hogy ő szeretve van. Egy házastárs sem mondja folyamatosan a párjának, hogy fontos vagy, fontos vagy, fontos vagy, mert egy idő után ez hiteltelenné válna. Viszont egy férj tud vinni egy csokor virágot haza, amiből a feleség megérzi, hogy szeretve van, és egy feleség tudja azt mondani egy nehéz nap után a férjének, hogy nagyon jó, hogy te ezt megoldottad, ezt a problémát, hogy ezt megcsináltad. És ebből a másik megérezheti azt, hogy szeretve van. És Istennel is úgy vagyunk egy picit, hogy Uram, olyan jó lenne, ha ezt mindig mondanád a csöndbe meg az imádságba. De hogy Isten a szavakon túl mutatja meg nekünk, hogy szeretlek. És sokszor egy-egy kegyelmi pillanatban tudjuk ezt az érintést befogadni tőle, vagy rácsodálkozni abban, hogy hogy oldódott meg egy helyzet, egy életkörülmény az életünkben. Az volt ennek a Betánia napoknak a mottója, ugye Veszprémi Egyházmegye hívott meg bennünket ennek a szemlélésére, hogy őseink hite a jövő reménye. Na most feltettitek a kérdést, hogy na most ez hogyan ide, Sára nővér? Beáta nővér ezzel kezdte, amikor Veronikát bevezette, azt hiszem tegnap, te hoztad ezt a mottót, most még így ide teszem a végére. Na, aztán jó. Szóval, hogy ha visszatekintünk erre a két napra, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok mindennel találkoztunk. Találkoztunk a Szentírással, Ószövetség, Újszövetség, voltunk Sábbaton. Találkoztunk az imádsággal nagyon sok formában, közösségben, liturgiában, vagy egyéni személyes imában. Hallottunk tanításokat, jelen voltunk egymás felé a szolgáló szeretet tetteiben. És hogy jó ezekre úgy ránézni, hogy ezek a mi közös kincseink, ez a mi örökségünk, hogy a Jóisten ilyen sokféleképpen mutatja meg magát nekünk, és bennünket egymásnak. És hogy ez a sok-sok közös kincs, ami a miénk, ez ad nekünk egyrészt egy ilyen közösségtudatot, amivel mi most itt ülünk, másrészt ad egy olyan perspektívát, ami folyamatosan tágul. És hogy jó ezekre a kincsekre úgy nézni, hogy ezek olyan források, amiből meríthetünk, és egyre inkább az állandó Isten jelenlétében, ami belső változásainkban, egyfajta rendben, rendeződésben lehetünk. Mi is ez a változás Istenben? Fölfedezni egyre inkább azt, hogy én vagyok a szeretett. Én vagyok az, akit Isten küld a másik emberhez, hogy ne csak az én életemben, hanem a másikéban is változás történhessen. A változás pedig az, hogy egyre inkább Istenhez alakulok. Az ő arca jelenik meg bennem. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy a Szentlélek vezetése által engedjük magunkat kísérni és rácsodálkozni ezekre a kincsekre, ami a miénk, engedni Istent, hogy az ő perspektívájából lássuk magunkat, a másikat, és engedjük ezt a titkot egyre inkább fölfedezni magunkban, hogy mi vagyunk a szeretettek. És akkor tudjuk új szemmel nézni a régi képet, és ez lehet a mi alkotásunk. Amen.